Keressétek meg Bibliáitokban, kérlek titeket, a Máté evangéliuma 6. fejezetet, ugye a hegyi beszédnek a igéi ezek. Máté evangéliuma 6. fejezet, majd szépen kérem, hogy vetítsük is ki, hogy haladunk az igében. Máté 6, első verstől. Olvasok egy hosszabb ige szakaszt, olvasunk, és nem fogunk az egész ige szakaszon végigmenni, de nagy részén igen. Viszont fontosra tartom, hogy az egész szakaszt nézzük át egybe, hogy képben legyünk. Első verstől, tehát így hangzik, Máté 6:1-től. Vigyázzatok a kegyességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kültöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcasarkon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba is, ajtódat bezárva, imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bő beszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kedd meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy lesz akkor a sötétség? Senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mamonnak, ugye egyszerre. Eddig olvastuk az Isten igéjét. Van egy figyelmeztetésünk az első versben, vigyázzatok. Szólít fel bennünket az Úr Jézus. Na de hát, mire vigyázzunk? Azt mondja itt, hogy kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert nem kaptok jutalmat így a mennyei atyátoktól. A szellemi életnek három nagyon fontos alapigazsága az, ami elénk tárul a Bibliában és Jézus tanításában, és ez a három alappillér valóban meg is határozza, mint egy értékmérője is a szellemi életnek a hívő ember életében. Az adakozás, az imádkozás és a böjtölés. Ez a három nagyon fontos szellemi életnek a megjelenési igazságai, amiről Jézus itt ebben a szakaszban tanít bennünket. És arról beszél itt, hogy arra vigyázzatok, hogy ezeket ne az emberek előtti látványosságként gyakoroljátok. Ne az emberek szemének, ne az emberek véleménye miatt, és a véleményét formálás okán cselekedjétek, se az adakozást, se az imádkozást, se a böjtölést. Int bennünket Jézus Krisztus. Vigyázzatok, óvakodjatok attól, hogy képmutató módon gyakoroljátok ezeket a szent dolgokat, hanem sokkal inkább engedjétek meg, hogy az Isten iránti imádatotoknak a túlcsordulása legyen az adakozásotok, az imádkozásotok, és amikor böjtöltök, hogy az Isten iránti szeretet, Isten iránti imádat, Isten jelenléte után való vágyakozás, és annak az értékeléséből fakadjon bármi, amit cselekeztek ezeken a területeken. Kegyességről beszél itt az írás, hogy vigyázzatok, hogy a kegyességeteket hogyan gyakoroljátok. A kegyesség irgalmasságot, jó cselekedeteket, könnyűletességet, jótékonyságot, adományozást jelent itt. Az eredeti szöveget, hogyha vissza akarnánk adni, egy ilyen szabad fordításban is megtehetnénk. Igaz cselekedetet véghez vinni, kegyességet, azaz Istennek tetsző életet gyakorolni. Konkrétan itt tehát arról beszél a Biblia, hogy a szükségben lévők iránt milyen motivációból cselekszünk irgalmasságot. Azt mondja, ne azért csináljátok, hogy lássanak benneteket, hogy mit fognak mondani. Ne azért gyertek gyülekezetbe, hogy mit fognak mondani, hogy ha te eljössz, akkor esetleg akkor azzal azt üzenet, hogy te komolyabb hívő vagy, mint aki otthon marad. Ez nem biztos. Az sem biztos, nyilván, aki otthon marad, komolyabb hívő, mint te. De mégsem a külsőség határozza meg azt, hogy kik vagyunk valójában. Ne azért tegyétek, hogy lássanak titeket. Nem véletlen, hogy Jézus erről beszél, mert nagyon sokat hajlamos az ember tenni mások szemének. A lássanak kifejezés a színi előadásra vonatkozó görög kifejezés a Bibliánkban. Úgy tenni, mint a színész, a színi előadáson, a hipokritész szó gyökere van, így képmutató módon színészkedve cselekedni, az emberek tetszését keresve, és így jutalomképpen az emberek tapsát, dicséretét bezsebelve. Ez a jutalmatok, fizetségetek, munkabéretek, és így elveszítenétek, ha embereknek kívántok tetszeni, az Isten jutalmát, majd mindjárt rá fog térni majd, és ez lesz talán a finálé ennek a mai szolgálatnak. Mit is jelent az Isten jutalma? Ezeknek a szellemi cselekedeteknek ott van mindegyik végén az, hogy Isten megjutalmaz téged, Isten jutalma el fog érni téged. Hogy mit is jelent ez a szellemi és a fizikai valóságban megélve. Tehát aki az embereknek akar tetszeni, nem tudja megnyerni az Isten tetszését és viszonzását, és fordítva. Ha Isten viszonzását keresed, akkor az ő tetszését keresed elsősorban. Názáreti Jézus szavait idézi Pál apostol, amikor így beszél, minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Pál azt mondja, láttátok, hogy mit cselekedtem, tehát előtettek történt, de azt is tudjátok, hogy milyen szívvel tettem. Hogy az én szívemben az volt, és ezt láttátok rajtam örömként, hogy nem sóhajtoztam, hogy mennyit minden kell csinálni, jaj, nekem mennyi, jaj, mennyi terhem van, jaj, úgy, hanem láttátok, hogy az Úr öröme töltötte be a szívet, és hálás szívvel cselekedtem, amit cselekedhettem, nem pedig nyavajogva. Talán ugye három terület, adakozás, imádság, böjt. Azt gondolom, hogy talán ebből kettőt a legegyszerűbb megcsinálni. Ez az adakozás és a böjtölés. Nagyon egyszerű, ezek életgyakorlat kell hozzá, sokan még a világban is böjtölnek. Egyébként ők ezt megtisztulásnak hívják, hogy megtisztítják a szervezetüket, tehát ilyen típusú tisztulási böjtöket cselekednek még a világiak is, mert józan paraszt észre fölfogták, hogy erre szükségük van. A Bibliában egyébként erre találunk tanítást is. Adakozni is lehet úgy, hogy józan paraszt észre fölfogom, hát persze, állás vagyok, igen, mindent Isten adott, ja, persze, így van, meg egyébként is, hogy gyereket nem működhet, ha nem adakozunk, hát ki kell fizetni a számlákat, természetesen, meg építkezés, meg blablabla, stb. De az imádság. Az imádság egy olyan terület, amely meggyőződésem, hogy a leginkább elhanyagolt mai korunkban. És ebben én is érintve vagyok. Az igazi imádság, az imádságos élet. A mai korban én azt gondolom, hogy a kereszténység ezen a területen a legszegényebb. A leginkább kifosztott, és a leginkább távolságtartó az élő Istennel kapcsolatosan. Ha megnézzük azt, hogy a Bibliában milyen ima témák vannak benne, mondjuk Pál leveleiben, vagy éppen Jézusnak a mi atyánk imádságában. Ha az Úr akar és élünk, akkor még talán ezt majd valamikor megnézzük. Meg a kérjetek és aratik ige szakaszt is. De ha megnézitek, hogy javaslom egyébként, hogy jegyzeteld le, hogy miért szoktál imádkozni. Mikor imádkozol, írd le azt a néhány témát, amiért imádkozni szoktál. És magamra, tehát tudjátok, ez rám is vonatkozik, ezt nyilván magam gondoltam saját magam végig, hogy milyen ima témáim vannak. Általában egy héten miért szoktam imádkozni. És nézd meg, hogy mennyi az az imádságodból, ami rólad szól. A te életed, a te dolgaid. És mennyi imádság van olyan, ami a Biblia tanít, hogy imádkozzatok. Persze magunkért is imádkozunk, ezt tanítja a Biblia, de mennyi dolgot még tanít a Biblia, hogy imádkozzunk. Gondolj bele, ha Biblia tanítja, hogy imádkozunk ezekért, és mi nem imádkozunk értük, akkor mit várunk? Akkor mi fog történni? Persze, hogy az lesz, amit hallottunk a bevezetőben, hogy bele fogunk ragadni ebbe a világba. Miért? Mert egyébként még az imádságunkban is ennek a világnak a dolgai járatjuk az eszünket. És tehát el se jutunk addig, hogy áttörjön valami fény az életünk felé, a szívünk felé, és valami más dimenzióba lépjünk be az imádságba. És néha-néha megaratik ez a fajta fény ragyogás, ami áthat a sötétségen, a sötét szobánknak a sötétségén, meg a elménynek a tompaságán, akkor azt mondjuk, ah, mekkora jó dolog volt. És akkor megelégszünk vele, hogy mekkora jó dolog volt, de jót imádkoztam. És el is felejtem. Mondom, magamról is beszélek, ne értsetek félre. Magamon is gondolkodtam, vizsgáltam a szívemet, az életemet, hogy én mikért imádkozom. Összetudom-e számolni egy kézen vagy két kézen az egy heti ima témámat? Lehet nem is kéne kettő hozzá. Lehet elég lenne egy kéz, ha össze kéne számolni, mikért imádkozunk. Szóval, ha valami sántít a mi kereszténységünkben, én úgy látom az imádság, az sántít. És ebben igenis van szükségünk megszívlelni Jézus tanítását, mert csodálatos világ tárulhat felőttünk az Atya Isten megjutalmazására tekintve. De három szellemi alappillért nem léphetem át, tehát mindenképpen beszélnem kell róla. Rendkívül frusztrált egyébként, amikor készültem, Uram Istenem, hogy lesz nekem időm arra, hogy ezekről mindről beszéljek. Még szorongtam az utolsó percekben is otthon, hogy de nem hagyhatom ki. Nem lehet fél lábú valami. Egy háromlábú széknek, ha kivágod a két lábát, akkor mindig felbillen. Ha a két lábat teszem neki, akkor is fel fog billenni. De ha három lábat raksz neki, akkor megáll. Ezért szükséges, hogy Jézus három dologról beszél a szellemi élettel kapcsolatosan. Akkor, mikor beszélünk róla, a kiegyensúlyozottság megköveteli, hogy mindhárom dologról beszéljünk. Még akkor is, ha ma én elsősorban az ima élet részéről szeretnék bátorítást adni magamnak és nektek is, úgy, hogy értsük meg, hogy gyakorlatilag meghatároz aztán a másik kettőt is, ez a fajta lelkület, ami az imádságban próbáltam most megsejtetni magammal, meg veletek is. Az adakozás. Azt mondja, amikor adományt adsz, ne kültöltess magad előtt, ahogyan a képuratok teszik a zsinagógákban és az utcákon. Hogy dicsérjék őket az emberek, bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, mert ő látja, azt mondja, ami titokban történik, ami benne van a szívedben, mikor teszed, meg fog fizetni neked. Ez biztos, ez szellemi törvényszerűség. Az atya meg fog fizetni neked, vagy jutalmazni fog téged. Itt az adomány kérdésében az igaz és irgalmas cselekedetekre vonatkozik ez a kifejezés, korábban már említettem az elségevers kapcsán. Kegyesség, alamizsna adása elsősorban. Szóval ne kültöltess magad előtt, nem találtam olyan melléolvasásaim, tehát mikor melléolvastam a irodalmakban, magyarázatokban, különböző kommentárokban, hogy lett volna olyan szokás a zsidóknál, hogy kürtöltettek volna, vagy kürtöltek volna, amikor adakoztak. Sokkal inkább ilyen szimbolikus kifejezés ez. Azt mondja, hogy aki ugye fémpénzzel adakozta, papírpénz még nem volt, aki sokat adakozott, és hall, hogy akarta, hogy tudják, hogy ő mennyit adakozik, akkor szépen egyenként ejtegette bele a pénzt a persejbe, és jó hosszan tartott, érted? Aki sokat adott, úgy csilingelt a pénzt. Látjátok, hogy épp, hopp, egy dénel, két dénel, három dénel, négy, hú, ez meg havi fizetés. És akkor mondta, hogy én nagyon sokat adakoztam, én nagyon szeretem az Istent. Egyáltalán nem biztos. Magad a lehet jobban szereted, Hippokratész. Tehát képmutató, ahogy mondja erre Jézus Krisztus a tanításban. Nem szívből, Isten tisztelő lélekből való cselekedetről beszél ebben az esetben az adakozás, hanem embereknek tetszésben, embereknek való megfelelésben színlelt adakozás. A zsinagóga és az utca két szintere volt ennek az adakozásnak, amiről Jézus beszél. Ugye a zsinagógában adták a tizedet és a felajánlásokat, az utcán pedig a szegényeknek való irgalmas adományokat, a szegényekről a gondoskodás történt. Azt mondja Jézus, hogy mind a kettőt a zsidók úgy gyakorolták, a farizeusok, a képmutatók, hogy lássák őket. Úgy adtak a szegénynek, hogy körülnéztek. Figyeltek? Tessék! Áldjon meg téged a mindenható! Higgy az Úrban! És akkor így adtak. Talán jobban megalázták az embert, nem felemelték, akinek adtak. Az emberek elismerése fűtötte őket, nem pedig az Isten dicsőségének keresése. És az a hála, amelyből fakadt akár a tizedük, akár az egyéb adományok, akár pedig az irgalmasság, a könyörületnek az adománya. És itt különösen kiemelten beszél Jézus Krisztus az irgalmasság adományáról, a szegényeknek való adományról, hogy ez titkon történjen, elkerülve a személyes elköteleződésnek a lehetőségét is. Ne tudja, mit ad a egyik keze, mit ad a másik, azaz, hogy ne te legyél benne. Ha lehet úgy ad, hogy ne is tudják, hogy te adtad. Hogy ne neked hálálkodjanak, hanem Istennek adjanak hálát. Akinek éppen szükségben, aki szükséges, úgy segítesz neki. Gyülekezetünkben ugye próbáltunk rendszert is alakítani ki erre. És azt mondja, ha így adsz, és látja az atyád a szívedet, hogy te benned valódi irgalom van, és hála van azért, amit kaptál, és azzal képes vagy sáfárkodni mások javára, az atya dicsősége, hogy atya meg fog jutalmazni téged. És erre mondja az írás az elmondottakra vonatkozóan a Róma 13.8-ban, senkinek se tartozatok semmivel, tehát ne legyenek ilyen típusú elköteleződések. Csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Tehát szeressük jól egymást, ne legyünk egymásnak elkötelezettjei, mert én segítek neked, te segítesz nekem, ez nem egy üzlet. Úgy ad, hogy nem válsz érte viszontzást. Nem válsz érte hálát, jutalmat egyedül a mennyi atyától válsz. Krisztustól tanuljuk ezt a fajta áldozatkészséget, aki önként adta a keresztre magát. Önként ment a halálba értünk bűnösökért. Nem kértük tőle. Ő mégis megtette. Itt az ima élet a következő pillér, azt mondja Jézus, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Ezek azok az imák, amik embereknek szólnak, és nem Istennek. Hogy egészen közel hozzam. Amikor másképpen imádkozol, mikor ott vannak, vagy imádkozok, mikor ott vannak mások, mint amikor egyedül vagy. Volt már olyan, hogy Isten lelke indított egy imádságra téged? Nekem már volt. Bizony meg kellett küzdeni, hogy hallani fogják mások, hogy ezt én elmondjam. Tipikus bűnvallásos imádságok ezek, amikor a lélek azt mondja, hogy ott vagytok együtt, hogy akkor most itt van, barátom, hajrá. Akkor ez az első ima téma, mondja a Szentlélek. És akkor volt már olyan veletek, hogy elkezdtetek kerülgetni a forrókását? Körbe beszéltétek. Erről fordult már? Szépen körbe beszéltétek a szavakkal. Nekem már volt ilyen. És azt is érezt, hogy nem hallgattatik meg. Mindaddig, amíg ez a kör be nem ért a közepébe. És akkor azt mondja az úr, azt imádkozz. Azt, csak akkor szabadulsz meg. Azt mond. Az az igazság. Az van szívből. Az az őszinte. Tehát Jézus azt mondja, hogy ne az embereknek imádkozzatok, hanem Istenhez szóljatok. Ne egy látszat kegyesség legyen, amit gyakoroltok. És amikor bizony-bizony mondom néktek, alkalmazza itt Jézus a megerősítést, üsztörténeti jelentőségű kijelentésről lévén szó, ezzel aláhúzom, de alá lenne kétszer húzva ez az igazság, amit itt kijelent a názareti Jézus Krisztus. Ez azt jelenti, hogy megmutatja a szíved, hogy nyersz-e örök életet vagy sem. Azt mutatja meg a szíved, hogy benned van-e az örök élet reménysége. Ismered-e Krisztust, vagy sem? Az imádság szívbélisége valóban abból fakad, hogy ismerem az Isten kegyelmét. És megaláztam magam. Úgy megfogalmaztam magamban, hogy Uram Isten, mi is az, amivel mi tudunk hozzád jönni? Mi is az, amit képesek vagyunk összehozni? Valahogy ilyen kép is van a Bibliában, hogy mint a mojrákta, lyukas, szakadt rongy. Minden annyit ér előttel, amit én tudok hozni. És ez a szívbeli megértésem, hogy Uram, én tényleg nem tudok neked semmit adni. Én csak azért vagyok hálás, hogy beszélgethetek veled. Eszembe nem jut az, hogy valami olyan dolgot csinálok most, amiért kapok mondjuk egy ilyen tábornoki kinevezést. Mert én már olyan nagy imádkozó vagyok. Hogy még a mennyországban is emlékeznek rá, hogy hallottál az új reményben, hogy imádkoztak ma? Hú, gyerekek, hát azt nektek tanulni kéne itt a mennyországban. Milyen nagyszerű, amikor az ember tényleg ilyen szakadt rongyokba érkezik. Uram, igazán nem azért imádkozok, mert valamit úgy gondolok, hogy itt hozzá tudok tenni az, amit Krisztus tett, hanem éppen azért imádkozok, mert nem tudok semmit hozzátenni. És ez csodálatos. Óriási szabadság nekem, Uram. Nem lapátot hoztam és csákányt hoztam, hogy szépen széjjelverjek néhány kő tömböt, amely akadályoz engem az úton. És akkor jó, neki megyek, jó, széjjelverem. Nem. Uram, hozzád jöttem, aki el tudott egyengetni a pusztában az utat. A szikkadt száraz földön, a halál völgyében is utat vagy képes készíteni, és források völgyévé tenni azt. Amen. Azért jövök hozzád, de te vagy, aki ezt meg tudod változtatni. És Uram, az az igazság, hogy én ma is szomjazom. Tegnap ittam ugyan, de ma ismét szomjazom. De rád szomjazom, Uram. Nyisd meg a csapokat, árasz el. Mert nekem rád van szükségem. És ebből a lelki-szellemi felismerésből fakad aztán, hogy tovább tudok menni. Rám tud helyezni a Szentlélek ima terheket, jó értelmet ima terheket, ilyen proféta ima terheket, hogy imádkozzak már másokért is, ne csak magam körül forogjanak a ima kéréseim. A zsidók, farizeusok azok képmutató módon imádkoztak a zsinagógában és az utcasarkon is, ugye látjátok ugyanúgy, hogy az adakozást is. Nem tudom, láttatok már ilyen ortodox zsidót imádkozni? Azt mondta, teljes erőből, mi elszélül. De azt mondja, hogy teljes erőből kell imádkozni, jól lássa mindenki, hogy én teljes erőből imádkozok. Hát Jézus látta ezeket, hogy így gyakorolják, aztán nézte őket, azt mondja, Uram, Isten, Atyám, hallom a szavakat, de semmi nem történik. Valamit motyog. Olyan ez, mint az egyik idős lelkipásztor mondta, hogy ilyen fiatalok, keresztény fiatalok ültek az asztala körül, az egyik fiatal, és már szeret is. Azt mondja, te, komám, mondd már meg nekem, hogy ennyi idő alatt mit lehet imádkozni? Köszi, Uram, amen. Hoppácska. Tele van tisztelettel, mert felismeréssel. Nyilván kifejez ez is valamit, hogy köszi, Uram, amen. Nagyjából ugye, hogy a vonal másik végén lévővel kapcsolatosan mit gondolok. És a telített asztalról milyen elképzelésem van. Hogy az hogy van ott. És hogy mi az, ami jár, mi az, ami nem. És mi az, ami meg hála ok az életemben. Nem azt kifogásolja Jézus, hogy állva imádkoztak. Nem is azt, hogy felemelt kézzel imádkoztak. Nem erről szól a történet. Nem ez a lényeg, mert állva is lehet imádkozni, felemelt kézzel is lehet imádkozni, utcán is lehet imádkozni, gyülekezetben is lehet hangosan imádkozni, felemelt kézzel is lehet imádkozni. De a lényeg az, hogy a szív kihez imádkozik. Ez a lényeg. Hogy kinek imádkozok, az embereknek imádkozok, vagy Istennel beszélgetek, az én Atyámmal beszélgetek. És erre mondja az írás, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, az ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban, Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. A belső szoba kifejezés az kamarát, kincsestárat jelent, egyetlen zárt helyiség volt egy átlag zsidó ember házában, ez pedig az éléskamara volt. Ezért használja ezt a képet, Jézus, amit ismertek, tudtak a zsidók. Ez a zárható helyiség, azaz zárkózz el a külvilágtól, a zavaró körülményektől. Keresd meg azt a helyet, ahol csendben tudsz imádkozni. A kütyüktől, a világtól, a zavaró körülményektől szabadon. Dedikálj egy időt, és legyen egy helyed, ahol találkozol az élő Istennel. Természetesen mindenhol lehet imádkozni. De azt mondja Jézus, hogy ahhoz, hogy az ima életünk fejlődni tudjon, az kellenek idők és helyek, ahol időt töltünk az Úrral. Ahol imádkozni tudunk, ahol nem nyomkodjuk a telefont, nem nézünk mindig valamit, nem jártatjuk az eszünket máson, hanem ezt oda szenteljük az Úrnak. Amen. Elvonulunk, időt szánunk az Úrra, és a legtöbbször a keresztény életünknek a szegényessége pont abból fakad, hogy újra és újra elfeledkezünk erről. Minden fontosabb és minden sürgősebb, mint az, hogy időt szenteljek az Istennek jelenlétére. Emlékezzetek rá, hogy egy hetes, csendes hét, amikor elmegyünk a gyülekezettel nyári táborban. Milyen erőteljes szellemi jelenléte van az Úrnak már vége fele. Igaz? Gondoljátok, hogy egyébként a hét elején nem ugyanaz az Isten volt jelen? Hát nem vele volt baj. Hanem egyszerűen a csatornák úgy kitisztulnak a szellemi szívnek a szellemi csatornái, hogy többet képes felfogni a mindig jelenlévő Istenből. Így van? És ezért nagyszerű, amikor péntek, szombaton tudunk lenni egy hétvégén, az is. Sokkal több, mint amikor egy napig vagyunk. Miért? Mert dedikáltam egy időt. És rendkívül módon sajnálom azokat a keresztényeket, akik nem szentelnek időt az Úrra. Még egy ilyen alkalmon sem. Nem jönnek el, nem érik át, mert minden fontosabb nekik. Megmutatja a szívüket. Most nyilván most nem a névsor alapján mondom ezt, hogy ki volt ott, ki nem volt ott, értitek? Nem ezen múlik, hanem most itt szívről beszélünk, felismerésről, szívbéli hozzáállásról. És ezek csak azért jók az ilyen típusú elvonulások, hogy az emberben az éjséget felkeltsék. Hogy valahogy áttörjön a szívben a megértés által a megszokás. A rossz megszokások. A kincsestár utalhat arra is, a kincses kamara, hogy kincsek várnak ránk az Isten jelenlétében, amikor imádkozunk. Maga a lélek tesz bizonyságot, ami lelkünk, vagy maga a Szent Szellem tesz bizonyságot, ami szellemünkkel együtt, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, mondja Pál a Róma 8.16-ban például. Ennek a megértése, mélyebb megértése, hogy valóban Isten gyermeke vagyok. Ugye, hogy hallottuk a bátorításban, hogy a mennyországgal kezdek foglalkozni, mert oda kezdek figyelni, és majd látni fogtok erre igét. A hívő ember szellemi ereje, hatása, valódi érték sokkal inkább származik abból, ami nem látványosság, mondja Jézus, hanem a szív őszinte istenkeresése, és az atyával való élő, személyes közösségből fakadó értékek. Nyilvánvalóan fontos a hangos imádság, a közösség, vagy imádkozzunk, hát Jézus maga is imádkozott hangosan. A Getsemáné kert imája, mit gondolok, hogy van lejegyezve? Hát mégiscsak hallották, hogy imádkozik, küzd, tusakodik, és akkor azt leírták az evangélisták. Emlékeztek rá. Aztán történt egyszer írni a Lukács a 11.1-ben, amikor befejezte az imádságot Jézus. Azt mondta a tanítványa, hogy taníts bennünket imádkozni. Tehát úgy gyakorolta Jézus az imádságot, hogy látták a tanítványai, és néha hallották is, hogy imádkozik. Tehát nem erről van szó. Sőt, mondja az írás, a Zsidó 5.7-ben ő testi élete idején könyörgésekkel, figyelj, esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Érzitek ennek az imádságnak a hőfokát? Valójában én meg te, mikor imádkoztunk egy igazit? De jó volt, nem? De nagy áldás, amikor az Istennek a jelenlétében tud az ember úgy átfordulni a szíve. És ez nekem ugyanúgy szól, mint neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mondja Jézus, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bő beszédűségükért hallgattatnak meg. Nyilván itt beszél Jézus arról a rossz gyakorlatról, amikor mantráztak, ismételgettek mondatokat. Ugye ilyen az egy királyok 18-25-29-ben a Baál kultusz papjai, hogy ó Baál, segíts meg, ó Baál, segíts meg, ó Baál, és akkor órákon keresztül ugyanígy cselekedtek, vagy a kristásoknak a Hare Krishna maha mantrájuk, mondják folyamatosan, ugyanazt mondják, pogányság. Vagy a rózsafüzér ima, amikor ugyanazt mormolja valaki egymás után, mondja, vagy a liturgikus üres imák, amik ilyen betanult, felolvasott, üres, kongon üres beszélek. Természetesen lehet benne élet, nem mondom, hogy nem lehetne, a szívkérdés elsősorban, de azt gondolom, hogy ki üreshethet, amikor így felolvasunk imádságokat, és veretesen, szépen akarunk fogalmazni. Nem a kéréseink Isten előtt tartásáról van szó, amikor az ismétlésről beszélünk, hisz Jézus hányszor imádkozott a Getsemáné kertben ugyanazért? 3-szor, értitek? És Isten szerint való volt az imádsága. Mindaddig imádkozott, míg a szelleméről le nem jött az a teher, és azt nem mondta, legyen meg a te akaratod. És meg nem nyugodott abban, hogy ami vele fog történni, ez a nagyon nagy kihívás, az Atya Isten akarata. Tehát mindaddig vitte Isten elé az ima kérését, míg nem kapott választ rá. Tehát nem erről van szó, amikor újra és újra imádkozol valamiért, mert még nem érted, mert nem látod, még nem tudod, vagy például nem vagy képes megtenni. És még az Úrhoz, Uram, most már értem, tudom, de még nem vagyok képes, még nem vagyok kész a szívemben. Szükség, hogy változtass engem. Ézsaiás azt mondja, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, és nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson. Ézsaiás 59.1. És a másik versben hogy van? Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg, mondja a Istentől elszakadt, eltávolodott zsidó közösségnek a Szentlélek által Ézsaiás proféta. 8. versben azt olvastuk itt a Mátéban, ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja ti, atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kértétek tőle, hát az óriási. Ne legyünk szószaporítók, mint a pogányok tehát. Atyánk tudja, hogy mi van a szívünkben, még mielőtt kimondtuk volna tudja azt. Nem azért imádkozunk, mert Isten nem tudja, hanem azért, hogy azokban a dolgokban, amiben benne vagyunk, sokkal inkább felismerésekre jussunk az Atya akaratát tekintve. Tehát sokkal több az imádságban az odafigyelés, a hallgatás, mint a monológ. Hány százalék az imádságomnak és a te imádságodnak a monológ? Tudod milyen? Amit csinálunk sokszor. Én is, meg te is. Olyan, mint hogy fölhívom Dávidot minden nap. 3 perc, mert nagyon gyorsan kell menni. És 3 percben mindig elmondom a magamét. Aztán kinyom a telefont. Dávid, egy hét után mit szólnál hozzá? Hát felvennél a telefont, letennéd mellé. Úgy is tudom, hát mindig ugyanazt mondja. És egyáltalán az se érdekli, hogy nekem van-e véleményem erre a dologról. Nem ezt csináljuk Istennel sokszor? Hívjuk a számot, és elkezdjük mondani. A mai kereszténységünkben rendkívül szegényesek vagyunk abban, hogy várni és hallgatni tudjunk. Tudhatod, hogy az imádságnak egy nagyon fontos része a várakozás? Hogy elmondtam, Uram, ez van, de lehet, hogy nem is jól látom. Előfordulhat? Lehet, hogy az imádság közben az ember rájön arra, hogy ahogy látja azt az adott helyzetet, nem is úgy van. Nem is jó értékrendszerét látja, a betegségét például. Milyen nagyszerű, nem, amikor Isten átfordítja az emberben a gondolatát. Ildikó. Igaz? Az egy új dimenzió. Az már egy mennyei perspektíva, nem földi. Nem testi bölcsesség, hanem mennyei, Istentől való bölcsesség. Nagyon szegények vagyunk, és a szegénységünk oka leginkább az, hogy egyoldalú a kommunikációnk. És ezt nevezzük imádságnak. Nincs meg benne az interakció, a válasz, a várakozás, vagy az a hit, hogy Isten fog beszélni hozzám. Kezünkbe veszük a Bibliát. Hát minden hívő ember minden nap olvas Bibliát, nem? Hát ezt tudjuk, nem? Hát attól is tartunk, hogy ne olvasunk Bibliát, még a villám lecsapánkat meghalunk azonnal. Tehát azért muszáj Bibliát olvasni, mert meghalunk. És te megbüntet bennünket. Nem gondoljuk néha így? Vagy nagy csapások érjenek bennünket. Nem olvasunk Bibliát, nem lesz jó a napom. De hadd kérdezzem már meg, mikor kezünkbe veszük a Bibliát, vajon felveszük az Isten hívó telefonját? Vajon úgy veszik-e fel a Bibliát a kezünkbe, hogy Isten most vonalban van? És kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit akar mondani. És milyen nagyszerű, igaz, amikor Isten megszólal. Amikor egy-egy ige eljut a szívünkig, és olyan erős, olyan nagyszerű kijelentések. Amikor olvasod, és akkor egy ige vers. Eltalált, azt mondja, Uram, ez nagyon, és akkor forgatod magadba. Vagy egy profétai dicséret, sokszor ugye napokig forog az emberben, nem? Akkor énekezd a dicséretet, megérint a szívedet, hogy napokig egy-egy ilyen ige igazság, amit megéneklünk, forog az emberben. De jó lenne ebből is több, nem? Tehát tudja az Atya, mi van a szívünkben, nem ez a kérdés, hanem hogy mi tudjuk-e, mi van az ő szívében. És az imádság erről szól, hogy valamilyen módon áttörjön azon a sok-sok világi dolgon, amivel foglalkozunk, meg testi dolgon, meg racionális dolgon, az Istennek a természet feletti jelenléte, az egészen más gondolkodás módja. Az Atyánk tudja, mire van szükségünk, de ő örül neki, amikor a gyermekei úgy bizalommal föltárják a szívüket előtte. Az imádságnak ez egy nagyszerű ajándéka. A Zsoltárok könyvében Dávidnak a megértése, mert még nyelvemen sincs a szó. Te már pontosan, egészen érted azt. Nem nagyszerű? Néha még meg sem tudjuk fogalmazni, hogy mi is a pálya, nem? Mondunk valamit, de keressük a szavakat néha, vagy És akkor mondja az írás, hogy még nem is mondtad el, de nem tudom. Tehát nem az a lényeg, hogy veretesen megfogalmaz a szavakat, hanem a szíved őszinteségével hoz azokat. És János első levelében, 5. rész, 14. verstől, az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Na ez a bizalom, nem? Ugye a legjobb helyen van, Uram, a kérésem. A legjobb helyre fordultam. Mert te vagy, aki megcselekszed. A te akaratod szerint való. És a csak egy mondat, és ugye a mi atyánkot most nem fogjuk végigvenni, mert az egy külön fejezet lenne, és nagyon-nagyon régen, lehet van 20 éve is, hogy ezt átvettük, meg talán azóta is már, de azért mégis ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, tehát az imádságnál az első fejezet, hogy mire koncentrálok? A mennyországra. Az első. Nem a háza, az autóra, a munkára, a hiányra, a csekkekre, a nem tudom mire koncentrálok. Még mielőtt elkezdenék imádkozni, felemelem a szememet a menny Istenére, az én atyámra, a teremtő, mindenható egyik az örök Istenre. És egyszerűen csak elgondolkodok azon, hogy most kihez járulok az én imádságomban. Ugye abból nem az lesz, hogy kösz, Uram, ámen. Már nyilvánvalóan egyből megváltoztatja azt is, ahogy az ember megfogalmazza a szavait, mert képbe kerül, hogy a leghatalmasabbhoz, a legszentebbhez, a legdicsőségesebbhez, aki az én atyám. Őhozzá fordulok. És ugye többször elmondtam már, hogy az eredeti szöveg nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, hanem hogy egy ima mintát adok nektek. Hogy mi legyen a tartalma az imádságotoknak. És gyakorlatilag, hogy Calvin azt mondja, hogy 10 parancsolatra is utal, hogy 5 dolog, ugye az első fele pontosabb az imádságnak az Isten dolgaival foglalkozik, és a második fele foglalkozik a mi szükségeinkkel is. Mind a kettő nagyon fontos Istennek. És ő próbál egy fontossági sorrendet is elénk tárni. Ugye 21 napos bőjt és ima időszakra szólít az Úr bennünket, és annyira örülnék neki, ha senki nem lenne a gyülekezetünkben, aki azt mondaná, hogy nem nekem szól. Hanem a másiknak. Hú, de nagy nyomorúság. Amikor azt gondolom, hogy majd imádkozik helyettem valaki, nem? Előfordulhat ilyen? Hát vannak itt jó imádkozók, biztonságban vagyok. Hú, én gondoltam már ilyenre. Szégyellem, de tényleg. Olyan nyugodt vagyok, mert jó imádkozók vannak. Hú, de gáz. Hát szegények lehet, hogy nyomják az evezőt, érted? Mi meg még benne is tartjuk a vízbe. Még azt sem csináljuk meg nekik, hogy kiemeljük legalább az evezőt. Ha már nem csinálunk semmit, legalább ne lassítsuk a hajót. Hát mi lenne akkor, ha Isten népe visszatalálna az Isten jelenlétébe? Milyen imádság lenne? Teljesen másképpen kezdenénk az időnkkel játszani, foglalkozni, mert az ima időt is másképpen kezdeném gondolni. És azért örülök ennek a következő időszaknak, mert nagyjából 21-30 nap elegendő az, hogy olyan szokásokat alakítsunk az életünkbe, amelyek aztán beéghetnek. És arra hívlak titeket, hogy igenis mindenki keresse meg az ő kamaráját. Legjobb lenne minden nap, de legalább hetente egyszer-kétszer. Egy kezdésnek. És hogy lépjünk mélyebbre az Isten jelenlétében, mert tényleg unalmas. Higgyétek, megértem, igazad van. Hát ilyen testi módon, ilyen földi módon, ilyen lápos, sekélyes, mocsaras dagonyába lenni, hát tényleg nem, de raftingolni? Hegyi evezés? Barátaim? Azért az izgalmas, nem? Hát ugye azt mondja az Úr, hogy elkezd csordogálni a menny trónusától a folyó. És aztán egészen ellep, ami már megúszni való víz. Hát amikor a pancsolóba pancsolgatok, hát ugye nyilván nem nagy kihívás, ugye 20, 30, 40, 50 évesen ilyen ezekkel a sípoló kacsákkal játszani, és ezt nevezni szellemi küzdelemnek, hát ez persze, hogy nem izgalmas. Hogy odáig jut, ha tudom én ezt már, persze, nyomom, amen, jó van, hogyne, tudok mindent. Semmit nem tudsz. Én se. Azt tudom mondani, semmit. Te még nem is tudod, miért az Isten együtt járni. Egy alkalommal misszióra készültünk, és drága László és barátommal meglátogattuk a szüleit, egy A-ból B-be mentünk, és aztán mentünk tovább prédikálni. És elmentünk egy diszkó mellett. Ugye én ismertem azokat a helyeket. Kisposzkit ma hasítottunk, Sárand és Bagos között. Vagy talán Sárándon volt, És egy diszkó volt mellettünk balra, és átment az úton egy fekete lény előttünk. És mind a kette láttuk. És éreztük. Éreztük, hogy ez az ördög valamelyik szolgálja. Tudjátok, nem kellett mondani, hogy Lajos testvér, kezdjünk el veretesen imádkozni. Hanem elkezdtünk torkunk szakadtából kiáltozni az Úrhoz. Menj meg őket, Uram, törd meg a gonosz erejét! Mert megéreztük, hogy milyen küzdelemben vagyunk. Hogy mi, milyen harc folyik a lelkekért. Isten engedett nekünk belátást a szellemi világba. Hogy ne csak addig lássunk el, amit a testünkkel látunk, a testi szemeinkkel. Értitek az imádság lényegét? Hogy akkor fogsz tudni imádkozni, ha belátást nyersz. Abba a világba, amit szemmel soha nem fogsz látni. Az evangéliumi hit nem valaminek a megtörténtében való hit, hanem abban vetett bizalom, hogy Isten bármit megtehet. És ez azért van így, mert a fiát értünk adta bűnös emberekért. És ő legyőzte alát, és feltámadt. És ez a, ennek az átjárja a szívünket, és igazán nagyon kulcskérdés a böjtölésben, meg az imádkozásban, hogy átjárja a szívünket, a szellemünket a feltámadásnak az eleje. Az az erő, az a hatalom, amely az örök életnek a hatalma. És az a világ, amely által az örök élet, az a világ, amelybe az örök élet elnyerése által tartozunk. Ennek a megsejtései. És Pálnak, értsétek meg, ez volt az erőforrása. Hogy ő töltött időt az Úrral. Vezethető volt, korrigálható volt. Ide ment, oda ment, mondta szerintek, nem. Gyere Macedóniába, nem engedte a Szentlélek. Együtt mozdult az Úrral. Majd mondta neki, hogy menj arra. Majd mondta neki, hogy ne félj attól, hogy Korintusban nagy baj van. Nagy kapu nyílt előttem, hogy Efézusban, de az ellenség is sok. Korintusban azt mondja, hogy sok népen van ebben a városban. Ne félj, és ne hallgass, prédikálj. Értitek? Hogy azért tudták ezek az emberek tenni a dolgokat, mert valami megnyílt előttük, ami fizikai szemmel nem lehet látni. A profétai aspektussal a valóságnak. Az evangéliumi hit azt jelenti, ha megölsz, is szeretlek. Azaz, ha nem mented meg az életemet, Sadrák, Misák és Abédnego hite, akkor se imádok más Isten. Miért? Miért lehet ilyet mondani? Mert nincs nálad nagyobb és csodálatosabb. Nincs nálad, nem választhatok mást, mert nem tudok jobbat és szebbet, csodálatosabbat választani, mint te. Te vagy az én megváltom, megmentőm. A bibliai hit nem emberi erőfeszítés, hanem a szeretetből fakadó gyermeki bizalom. A bőjt nem eszköz, hogy általa felturbozzuk a hitünket, és Isten figyelmét magunkra irányítsuk. vagy a mi áldozatunkra, és ezen keresztül rábírjuk valamire az Istent, hogy megtegye. Ez nem bőjt. Ez éppen az, amit mondott itt Jézus, hogy ez tök felesleges csinálni is. A bőjt nem látványosság, azt mondja Jézus, mert azt mondja, amikor ti bőjtöltök, mondja a képmutatóknak, eltorzítjátok az arcotokat, és zsákruhát vesztek föl, hamut szórtok a fejetekre, hetente kétszer csinálták a cirkuszt. Képzeljétek el. Képmutatásul bőjtöltök kétszer egy héten, mondja Lukás 18-12-ben az ige, és tudjuk, hogy kedden is csütörtökön tették a zsidók. De a vallásos zsidók, gondoljatok bele, kedden reggel felkelt, felhúzta a zsákruhát. Asszony, meg kész a reggeli. Jó, akkor kiült a hamu, ki. Adjál meg marékkal. Ráállt a fejére. És akkor így járt kelt. A zsidók azt gondolták, hogy a bőjt a bűnbánatnak a eszköze. És akkor nagyon elszomorodtak. És játszották, hogy ők mennyire bánják a bűneiket. És nézték az órát, hogy mikor menj már a nap. Hogy? Már nem bírom tartani magam. Jézus meg azt mondja, hogy kend meg, mosakodj meg. Tehát viselkedj pontosan ugyanúgy, mint bármelyik másnap, amikor böjtölsz. Hogy ne lássák az emberek a te böjtölésedet, hanem Isten lássa a te szívedet, amikor böjtölsz. És azt mondja az Isten igéje, hogy megjutalmaz téged az Isten. Az Atya, amikor látja, hogy a te szívedet szaggattad meg, a te szíveddel fordultál oda, a szíved szomjúsága van benne a te böjtölésedben. És ugye éppen ezért az első keresztények, ugye ez a kett csütörtök helyett szerda pénteket tartották meg böjtként, ezt megtaláljuk a őskeresztény iratokban is, hogy egyrészt ugye Krisztus halálához kötötték, szenvedéséhez kötötték ugye a pénteki nappal a böjtölést, és nyilván ez a hála járt át a szívüket, hogy Krisztus meghalt az ő bűneikért. Igen. Miért böjtöljünk csak nagyon röviden, és a teljesség igénye nélkül? Ugye felkészülni a szolgálatra, a böjt jó eszköz, Jézus 40 napig böjtöl, vagy a lélek erejével jön ki a pusztából, és elkezdi a szolgálatát. Isten vezetését kérjük. Kornéliuszról azt olvassuk, hogy böjtölve kereste az Urat, és egy angyalt küldött neki az Úr, hogy hív Pétert, és megkapod a választ. Az apostolok cselekedetei 13.2-ben azt olvassuk, hogy a gyülekezet vezetői, a szíriai, antiókiai gyülekezet vezetői böjtölve imádkoztak, és vezetést vettek az Úrtól. A Krisztus áldozatára emlékezni, ugye, hogy böjtölni fognak, amikor elvétetik a vőlegény, mondja Márk 2.20-ban az ige. Ezért jó rendszeresen gyakorolni, heti rendszeressége gyakorolni a böjtölést a hívő embernek, nyilván ebből, ilyen értelemben, ahogy erről beszéltünk. Aztán a betegek gyógyulásáért való imádkozáshoz könyörgök, ugye az együttérzésem kifejeződik benne, a szükség kifejeződik benne, azt mondja Dávid is, hogy böjttel gyötörtem magam, amikor betegek voltak. Akkor a szabadulásért imádkozni, ez a fajta nem megy el, csak imára és böjtre, mondja az ige. Igenis, amikor valakinek egy erős megkötözöttsége van, nagyon fontos a böjt és imádkozás. Az a vágy, Uram, hogy te tudsz megszabadítani, szabadíts meg, hogy őt szabadíts meg, hogy azt a személy szabadíts meg, hogy az országunk felett ez a fajta erő, megtörjön, adj szabadulást. És hát milyen az Istennek tetsző böjt, olvassátok el az Ézsaiás 58-at, és ehhez küldtünk egy segédletet is az elmúlt héten. És legvégül, amire már utaltam az elhangzottakban is, ami miatt az egészről beszélek, az most jön. Ezért beszéltem mindenről, amit most el szeretnék nektek mondani. Akkor ezen gondolkodtam, elém jött egy kép. Kettő. Az egyik kép az úgy, vagy így írom le, hogy van egy ház, a ház mögött van egy gyümölcsös, egy olyan gyümölcsös kert, ahol az almafák vannak, és a gazda nagyon sokat dolgozott az almákon, gondozta a fákat, figyelte a virágzást, permetezte a fát, nézte, amikor már kis gyümölcsök vannak, válogatta a gyümölcsöket, hogy ne legyen megterelve a fa, ott alá is támasztotta a gyengébb fácskákat, kiárt, nézte, örült neki, hogy fejlődnek a gyümölcsök, de bent a házból nem lehetett látni a hátsó kertet, mert állandóan párával volt befedve az ablak. Tudod, milyen a párás ablak, igaz? Nem lehet rajta átlátni, ilyen homályos. Az egyik kép ott ezt mutatja. És amikor beérik a gyümölcs, megy ki a kertbe, azt látja, hogy hát fogy az alma. Egyre kevesebb alma van. Fogynak a gyümölcsök. És nem tudja, hogy mi. Ki lopja meg? Mi történik? Ki viszi el az almát? Hát ő nem szedte még le. Még egy falatot nem vett róla, valaki meg dézsmálja az almát. És akkor egyszer gondol egyet, azt mondja, hát ez az ablak mindig párás volt. Soha nem lehetett kilátni rajta. Töröljük már le. Letörli az ablakot, és meglátja a tolvajt. Aki folyamatosan meglopja az életét. A böjtnek van egy ilyen jelentősége. Letörlöd az ablakot. Letörjük az ablakot, és meglátod, hogy ki lopja meg az életedet. Hol mennek el a dolgok? A másik kép, meg egy tetőablak képe. Ugyanebben a házban van egy tetőablak. És a tetőablak, ugye ahogy az első ablak párásságához hozzászokott a gazda, az is hozzászokott, hogy a tetőablak mindig le van húzva az árnyékoló. És hozzászokott, hogy ezzel a tetőablakon nem jön be a fény. Csak éppen beszűrődik. Tehát ő megszokta. De amikor letörölte ezt a hátsó ablakot, eszébe jut, hogy mi lehet a tetőablak mögött? Mit fog látni a tetőablakról, elhúzom az árnyékolót? Fogja, elhúz az árnyékolót, és egy másik világ tárul elé. Betekintés kap egy másik világba. Egy reménytelen világban, hogy áthatol a fény, beárad a lakásba, annak a melege és fénye látja a felhőket. Egy teljesen más, egy új világ tárul elé. Ilyen az, amikor az imádság által belátást nyerünk az Isten által elénk, tehát szellemi valóságba. Új korszakba lép a szellemi életünk ilyenkor. Amikor már nem fogunk megelégedni azzal, ami tegnap volt. Elkezdünk vágyakozni erre. Ez lesz a mértékadó. Ez a ragyogás, ez a világosság, ez a belátás, ez a meglátás. Ezt fogjuk keresni. Ezt nevezzük majd hívő életnek. Ezt nevezzük majd imádságnak. Ezt nevezzük Istennel való közösségnek. Szükséges letörölni a párát. Hogy meglássuk, hogy hol vagyunk kirabolva. És szükséges fölhúzni az árnyékolót. Hogy meglássuk az Isten világát, és kicsoda ő nekünk. Isten megfizet nekünk, azt mondja az imádságra is Jézus Krisztus, te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, az ajtódat zárd be, és úgy imádkozál atyádhoz titokban, mert az az imádság igazi, ami a szívedben van, ami hozzá köt téged, atyád pedig, aki látja, ami benned van, és ami te teszel, jutalmat fog neked adni. Böjtölésre ugyanezt mondja, amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg arcodat, hogy böjtölésed ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, de most előlép. Felhúzod a árnyékolót. És amit titokban történik, meg fogja fizetni neked. Meg fog jutalmazni neked. Változás fog jönni. Viszonozni fogja. Például a beszédek könyvében az van megírva, aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad két. Zarakozás, irgalom. Itt ez a másik, ugye ima, böjt, és hoztam nektek egy ószövetségét, ami meg az zarakozás, Isten szentfe gyakorlásának a módja, hogy Isten meg fog vizetni neked. Olyan az, mikor Isten szerint adakozol, mint az Úrnak adnál kölcsön. Különösen az irgalom, könyörület adománya, a szükségben lévőkön való segítség. A zsidókhoz itt levélben van egy különös ige ebből a szempontból. Mózesről írja a Biblia, mert zsidó 11.25-től, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Tehát miért, és akkor miért, hogy is van? Mi mozdította el Mózes szívét, hogy másképpen cselekedjen és másképpen éljen, mint a többiek? Mivel nagyobb gazdagságnak tartott Egyiptom kincsénél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett, de nem állít meg az ige. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Értitek? Tehát Mózest egyetlen dolog mozdította a szívben, hogy olyan dolgot tegyen, ami racionálisan nem volt lekövethető. Hogy látta a láthatatlant. Csia Lajos bácsi így írja, mivel Egyiptom kincsénél nagyobb gazdagságnak tartotta a felkent gyalázatát, mert elfordította a tekintetét az Isten jutalma felé kezdett figyelni. Hitétől ösztönözze hagyta Egyiptomot, mint hogy nem ijesztette meg a király indulata, mert kitartóan nézett a láthatatlanra, mintha látta volna. És úgy is fordíthatjuk a görög kifejezést, mint aki látta. Meggyőződésem, kedvesem, hogy enélkül, a szellemi belátás nélkül nem lehet tovább jutni ebben a korszakban, ahol most élünk. Nagyon kevés lesz, ameddig volt. Tehát értsétek meg, itt már soha a mi életünkben nem jön olyan korszak el, ami volt. Vége. A te életedben, az én életemben már az következik, hogy küzdeni kell a hitért. Nem lesz elég, hogy imádkoznak, érted? Megértem. Nagyon kevés lesz. És figyeld meg a szellemi állapotodat az elmúlt egy esztendőben, hogy milyen küzdelmeket élsz meg egy éve korábbi időszakhoz képest. És milyen a szellemi állapotod és állapotom. És értsd meg, hogy változásra van szükség. Meg kell találni újra a keresztényeknek a belső szobát. Az Isten jelenlétében való időzést. Hogy a tekintetünket, vagy a bátorításban hallottuk, a láthatatlanra kell szegezni, mint ami valóságos, valóságosabb, mint a földi. Mert az örökké való. Ez a földi élet pedig mulandó. És azt mondja Isten igéje, hogy Mózes azok között a körülmények között, ahol ő élt, luxusban élt. Full extrás lehetőségek voltak neki. Jó helyre került. Csodálatos karrierkilátások voltak előtte. Mi mozdította ki mégis, hogy valami kockázatot vállaljon? Hogy a szemét rávetette arra, amit nem lát, mint aki látja azt. És azt mondja, hogy a Krisztus gyalázata, a Krisztus dicsősége, és a Krisztus áldozata és feltámadásának dicsősége volt az, amely már az Ószövetségben a látását meghatározta. És ezért mondja az írás, hogy Pál imádkozik az efézusi gyülekezetért, aki nagyon komoly kihívások között élte meg a szellemi életét. Nagyon erős, démoni közeg vette körül az efézusi közösséget. Egy régió központja volt a démoni tevékenységnek. És ott volt egy helyi gyülekezet, sőt, gyülekezet plántáló közösségé vált az efézusi gyülekezet. Ezért mondja, hogy világosítsa meg a szellemi szemeteket az Úr. És a Csia Lajos fordítását olvasom, mert megint csak szerintem sokkal képletesebb, mikor nehezebb is a szöveg, amiért Pál imádkozik az efézusi gyülekezetre gondolva. Megint nézzétek meg az ima témákat. Kérdezem, bocsánat, ki az, aki az elmúlt egy hétben imádkozott azért, hogy a szellemi szemét nyissa meg az Úr, hogy lássa az Isten világát? Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Nem bántani akarlak titeket, de lehetnénk többen is, nem? Annyira bele tudunk, hogy is mondjam, szokni a hétköznapi rutinba. Én is. Így van? Megfelelkezünk olyan szellemi igazságokról, aminélkül nem megy előre az életünk. Pál azt mondja, adja nektek a szívetek megvilágosított szemét. Húzzátok el a rolót, a tetőablakon. Ezt a megvilágosítani, majd mindjárt erről egy pár gondolat. Hogy tudhassátok, micsoda reménységre hívott ő el, hogy mi gazdag dicsőségű a tőle adandó örök rész a szentek között. Erre nyissa meg a szellemi szemeteket az Úr. Mennyire felülmúl mindent az ő nagy hatalma a mi életünkben, akik abban a mértékben hittünk, hogy az ő erejének uralkodó hatalmát a felkent életében munkálkodni láttuk. Hogy láttuk az Isten hatalmát munkálkodni a felkent életében, azt mondjuk, ez a hatalom járja át a mi szívünket is. Mert ez a Szent Szellem. Isten az örökkévaló élet szelleme által föltámasztotta, kihozta halálba a jók nagy pásztorát. Amen. És ezzel az erővel munkálkodik bennünk hívőkben, amely által a halál kezéből, a halál hatalmából felhozta a jók nagy pásztorát, Jézus Krisztust. Hogy nem tudta fogva tartani a halál, hanem az élet diadalmaskodott. És azt mondja, ezen gondolkodjatok, ennek az erején gondolkodjatok, hogy átsüssön a fény. Ez az erő hatott a felkentben, mikor Isten őt a halottak közül feltámasztotta, a mennyeikben jobbjára ültette. Minden fejedelemség, fennhatóság, hatalom, uraság és minden név fölé, amely nem csak ebben a korban, hanem az elkövetkezőben is neveznek. Ugye világítani, megvilágítani, beragyogni, láthatóvá tenni, ismertté tenni, föltárni. És végül a záró gondolatom Mózes könyvéhez nyúlik vissza. Amikor azonban meghallották már, mint Ádám és Éva, 1 Mózes 3.8, az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. Édenkert tudom, de a bűneset után. Azt tudjuk a Bibliából, a 2 Korintus 3.17-től, az Úr pedig lélek, vagyis szellem, ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, ugye Krisztus a lényének képmása. Tehát amikor a tükörben szemléled Isten dicsőségét, az Krisztus szemléled, és benne rácsodálkozol, milyen az Isten. Mindjárt ugyanarra a képre formálódunk át, az ő szelleme által dicsőségre, dicsőségre. No. Isten pedig szellem. Így van? Ádám és Éva pedig testben volt. Így van? Belegondoltam ebbe? Akkor hogy találkoztak? Hogy találkoztak? Ádám és Éva húsban volt. Szóban, hústestben. Isten pedig azt mondja, hogy Biblia szellem. Hogy töltöttek időt? Nem volt még mesterses. Hogy érzékelte Isten jelenlétét Ádám és Éva? Teljesen valóságosnak. A szellemi személynek a jelenlétét. Úgy, ahogy te is érzékelted, egyre inkább, meg én is. Úgy, hogy jár kell szellős alkonyatkor. Van egy idő, amikor Isten meglátogatta Ádámat és Évát. Nem jelent az, Isten nem uralkodott. Nem volt jelen. Hanem volt egy idő, amikor ment, hogy beszélgessünk és találkozzunk. Hogy töltsünk együtt időt. Így van? Isten akar időt tölteni velünk is. Kérdés az, hogy elbújunk a magunk problémái közé, vagy azt mondjuk, hogy Uram, mikor? Mikor keresel meg? Hadd mondjam neked, az is lehet, hogy a számítógép előtt, a gyártósor mellett, vezetés közben megszólít az Úr. De fontos, hogy dedikálj és dedikáljunk időt, amikor kikapcsoljuk a kütyüket, az internetet, az SMS-eket, a filmeket, mindent félreteszünk, minden zavaró körülményt félreteszünk, megkérjük a családban vagyunk, hogy figyeljetek, szeretnék kérni tőletek most fél órát. És aztán besegítek, mindenbe együttműködünk. De amikor a fél óra után kijössz, és látni fogják az arcodon a dicsőséget, és aztán belőled árad, azt fogja mondani a házastársad, menj még vissza egy fél órára. És ha lehet, holnapán napot is így kezd már, drágám. Mert biztos nem fogunk összeveszni. Ádám testben volt, mégis valóságosan érzékelte Isten jelenlétét. Eljut ez hozzátok? Értitek? Hogy ugyanúgy testben élsz te is ma, meg én. Igenis, Isten jelenléte érzékelhető. És Isten meg tud szólítani. Az imádság és a bőjt által lehetőség van az ablak letörlésére, de ehhez időre és a szív megüresítésére van szükségünk. hogy hallani, hogy hallgatni, és hallani tudjuk Isten szavát. Félre kell tenni a kütyüket, internetet, zavaró körülményeket, bemenni a belső szobába, így értjük. Eközben Isten igéje szava megelevenedik a mi számunkra, és az ő jelenléte érzékelhetővé válik. Utolsó ige, zárásképpen az 1 Korintus 14.2, mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a Szent Szellem által szól titkokat. Arra is bátorítalak, ha van nyelveken szólás ajándék, a nyelveken imádkozás ajándék az életedben. Igenis, az értelme való imádkozás mellett rendszeresen imádkozzunk nyelveken is. Nekem is van, amikor én készülök igehirdetésre, rendszeresen imádkozom nyelveken is. Természetesen attól függően, hogy mennyire érzékelem ennek a szellemi súlyát, mert van, amikor én is elfelejtem, hogy ennek hangsúlyt adjak, meg elfelejtek imádkozni, Uram, hát profétai módon szólj, mert ez a legfontosabb. És nyilvánvalóan a Szentlélek által ajándékok arra adattak, hogy építsük egymást, a nyelveken szólás pedig önmagad építésére van. Ha nem kaptad még a nyelveken való imádkozás ajándékát, kérheted. Nem leszel rosszabb hívő, ha nincs, ne érts félre, de Isten megadhatja azt neked, hogy megkapd ezt az ajándékot, hogy ezzel is Isten jelenlétében tud kerülni. De mit érsz vele, ha megvan az ajándék? Vagy mit érek vele, ha nem használom az ajándékot? Arra, amire való? Így van? Mit mond az írás? Isten szelleme által szól titkokat. Tehát éppen így van a nyelveken való imádkozás is egy olyan ajándék, egy olyan eszköz, amelyen ezt az ablak letörlést, meg a rédőny főhúzást meg lehet tenni. Be tudsz lépni egy olyan jelenlétbe, egy olyan kijelentést tudsz venni az Úrtól, ami természetes ész szerint nem lehetséges. Nyilván nem csak a nyelveken szólás ajándéka, ez csak az utolsó fejezet volt, de úgy gondolom benne a Bibliába, tehát nem hallgathatjuk el. Jó volt? Bátorított titeket? A képernyők előtt is? Látom, bólogattok, jó van. Tudjátok, összegyűlünk. Az én szellemem, a mi szellemünk, meg a ti szellemetek, mondja Pál apostol. És ilyen módon, ha ilyen nyomorúságos helyzetben is vagyunk, de át tudjuk élni szellemben a közösséget, és hálásak vagyunk, hogy így Isten színe eléjöhetünk.